A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk. Pusztai Sándor ül itt a stúdióban, ő a vendég, ő a nap vendége ma a Trend FM-en. Író, szerkesztő, újságíró, fölírtam ezt így magamnak, és arra nagyon kíváncsi lennék, hogy melyiket sorolnád az első helyre, ha a három közül kéne választani.
Azt hiszem, hogy az életem különböző időszakaiban ez mindig változott. Ma azért azt mondom, hogy elsősorban szerkesztő vagyok. Bár nagyon szívesen írok az utóbbi időben egyre több könyvet.
Kornétás kiadó, az hány évtizede van most már?
91-ben alakult, ez a rendszerváltásnak az egyik kiadója. Amikor én egy állami könyvkiadónál dolgoztam, mint igazgatóhelyettes, és aztán jött a rendszerváltás, akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor csinálok inkább egy sajátot. Ezért volt 1991, tehát akkor hamar ki lehet számolni, hogy ez mennyi idő.
Aztán azon is gondolkoztam, hogy most kell vagy nem kell választani az író, a szerkesztő, a könyvíró, vagy az újságíró, vagy e között. A legfontosabb azért a nyomtatás meg a betű, nem? Ami mindezt összeköti, meg a te munkádat, munkásságodat, ha lehet így mondani, azt meghatározza.
Az az igazság, hogy az életem során annyiféle dolgot csináltam, hogy ez szinte hihetetlenek tűnik. Időnként a baráti körökben még mosolyognak is rajtam, mert nagyon szívesen anekdotázgatok ezekről. De való igaz, hogy gyakorlatilag, ha visszaemlékszem, én 1970-ben lettem újságíró, akkor ez most
hát 50
éve. Igen. Éppen. Ez azt jelenti, hogy ettől a perctől fogva az írott sajtóhoz kötődöm, vagy az írott anyaghoz kötődöm elsősorban, hiszen valóban cikkeket, különböző könyveket írtam, illetve ilyen típusú újságokat, könyveket szerkesztettem. De mindenképpen valóban azokat a tárgyakat látom magam előtt mindig, ami a nyomdába kikerülve szinte az ember maga elé vesz és beleszagol.
Hát ennek az illata egész hozzá.
Az illata az valami egészen fantasztikus.
70 ország nagyjából, ahol már jártál?
Imádok utazni, és ezért tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy én nem nyaralóra gyűjtöttem, nem második, harmadik lakásra gyűjtöttem, hanem tulajdonképpen minden pénzt, amin volt, és feleslegesen éreztem a családból, azt mind utazásokra költöttem. Ez azt jelenti, hogy bár ugye a világországainak száma lényegesen nagyobb, de ebből én egy 70 országból álló szeletet.
Az nem rossz, az nem rossz arány, nem azért rossz, időarányosan nem rossz egyébként. 22 könyv, csak így mondom a számokat, aztán majd picit belemegyünk mindenbe. 22 könyv, most ott tartunk, és a legfrissebb könyv az a Mesélő kövek, 77 vár és várkastély Szlovákiában. Ez is lehetne aktualitás ennek a beszélgetésnek. De akkor 22 a kötetek száma?
Pontosan 22. Hozzá kell azonban tenni, hogy ebből a 22-ből körülbelül 15 az, amelyik valóban egy névvel,
tehát Pusztai Sándor
néven jelent meg. A többi, az a pár darab, az pedig valakivel társszerzőként. Az, hogy valakivel, azt megmondom, az elsősorban a Túra Kalazonimra jellemző. Én akár azért, mert egy kiadónál is dolgozom, illetve hát annak vagyok vezetője, amelyik Túra Kalau sorozatokat jelentett meg, ami azt jelenti, hogy akik a hegyekbe járnak, vagy különböző országba járnak, azoknak ajánlunk túrákat. Na most ezeket a túrákat, ha valaki ebből könyvet akar írni, akkor és be akarja járni túrázóként, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy másfél évig kell járni, amire azért kevés az idő, mivel egy céget is kell vezetnem. Éppen ezért itt nagyon sok alkalommal, barátommal, vagy egészen közel ismerősömmel összefogtunk, és akkor ketten meghatározott tematika szerint jártuk végig ezeket. Tehát a 22 szám azért az így igaz, hogy azért abból 7 az valakivel társszerző. A fátrát, amelynek van kisfátra és nagyfátra része, azt is egy Barna Béla nevű fiatalemberrel, pontosabban hozzám képest fiatalemberrel jártam végig, aki egyébként Egerben egyetemi agyontos. Éppen turisztika szakon, tehát abszolút hozzáértő emberről van szó. Szívesen jártam ezeket a túrákat, de hát azért, amiket a könyv megszületett, azért ebben a szempontból ez a pár darab azért az két szereplő.
Nem lenne azért olyan izgalmas, hát mondjam meg én őszintén a tevékenységed, vagy a személyiséged, hogyha mondjuk mindig ebben a témakörben maradtál volna. Tehát turizmus, kirándulás, természetjárás, várak, várromok, várkastélyok, zsinagógák, majd ezeket ugye érintjük. Tehát ez a 22 könyv és az újságok is, amik a nevedhez fűződnek, vagy a kornétáshoz fűződnek, ezek iszonyú szerteágazóak. Hát az újságok közül csak ugye ott vannak a turisztikai lapok, a HTM, meg az összes többi, az UFO magazin, hogy mondjak egy egészen más területet, vagy a borlovagok. Szóval nekem az az izgalmas ebben az egészben, hogy ez nagyon sokrétű, nagyon színes, mint egy kaleidoszkóp.
Az a helyzet, hogy igazából valaki akkor tud meggyőződésem nagyot alkotni, hogyha egy speciális területre koncentrál, és akkor abba aztán kimagaslót produkál. Így születnek meg mondjuk a Kossuth-díjak, vagy így születnek meg a Nobel-díjak. Hát én ez egyikhez sem tartozom. Én sokkal inkább olyan személynek tartom magam, aki az élete során sok mindenbe belekóstolt, és aztán sok dolog érdekelte, és aztán részben az időnek a múlása, részben pedig a személyes érdeklődésnek az alakulása hozta mindezt. Az előbb említetted már ezt az UFO magazin históriát, 30. éve jelentettem meg ezt a magazint. Ez azt jelenti, hogy 30 éve foglalkozom is ezzel a témával. Azt kell mondanom, hogy valamikor a kezdeteknél lényegesen nagyobb elánnal, vagy egy lényegesen több attitűddel.
Tehát neked előadás sorozataid is voltak, például Szlovákiában is, ugye?
Azért, mert ezt a magazint nem csak Magyarországon, hanem még Szlovákiában is kiadtuk, tehát szlovák nyelven. Kétségtelen tény, hogyha a kedves hallgatók emlékeznek rá, azért a rendszerváltás után, a 90-es évek elején az egész ország minden témakörben úgy volt, hogy az igazságot meg akarta tudni. Újabb és újabb információkat akart magába szívni. Ilyen volt többek között a science fictionből kiszakadt, mert hogy elvileg az objektív valóságra épülő kérdéskör, ez pedig az UFO-knak a világa, amelyeket ugye itt akkor az egykori szocialista országokban szinte nem is igen foglalkoztak vele, de hát azért Amerikából, Nyugat-Európából a 90-es elején rengeteg hír zuhant be, és akkor majdnem azt mondom, hogy jó kézzel nyúlva ehhez a témához, amelyik engem magánemberként érdekelt is. Egyébként egy amerikai barátom hívta fel erre a témakörre elsősorban a figyelmemet, küldött akkor különböző újságokat, meg könyveket. Elindítottam ezt a magazint, tehát 30 éve, amelyik a mai napig megvan.
Akkor nem volt internet.
Nem.
És nem lehetett hozzáférni ezekhez a dolgokhoz. Tehát akkor nagyjából a print volt az egyeduralkodó ezen területen. Aztán jöttek különböző tévéműsorok is.
Pontosan később. Így van. Ez azt is jelentette, hogy akkor nagyon sok ilyen típusú lap megszületett. Akár Magyarországon, akár itt Európában, vagy Nyugat-Európában. Nagyon sok lapot adtak ki, amelyik az UFO kérdéssel, a para jelenségekkel foglalkoztak. Álltuk a versenyt, olyannyira álltuk, hogy ma már itt Közép- és Kelet-Európában valóban ez a lap az egyetlen, amelyik ezt túlélte és megjelenik.
Itt érdekes lehetett azt végigkövetni, vagy lehet végigkövetni, de hát ez pont olyan, mint egy zenésznél, akár komoly, akár könnyű zene, vagy bármi másnál, hogy vannak hullámhegyek, vannak hullámvölgyek. Hát ezeknek a magazinoknak, vagy ezeknek az újságoknak, vagy könyveknek nyilván volt csúcsa időpontban és lapszámban akár kiadásban, és van olyan, amikor tudomásul kell venni, hogy a print az ott van most, ahol van, és rengeteg minden más is van. Most már elképzelhetetlen lapszámok voltak akkor például, vagy eladások voltak akkor.
Sajnálatosan veszem tudomásul, hogy valóban az utóbbi években jelentősen csökken a printnek, tehát a nyomtatott sajtónak a szerepe, hiszen az internet az olyan mérvően rátelepszik az emberekre, hogy szinte legyőzhetetlen. De azért ezzel is óvatos vagyok, mert mondjuk itt Magyarországon, vagy éppen Közép-Európában ez azért jellemző. De hogyha kimegyünk mondjuk Ausztriába vagy Németországba, érdekes mód a print ott is valamelyet csökkent, de nem olyan mértékűen, mint Magyarországon. Tehát azért mégis ez is egyfajta gazdasági és kulturális kérdés.
Hát elég mondjuk a bécsi lapok lapszámát megnézni, igen, kiadási számát megnézni. Igen.
Visszatérve az eredeti kérdésre, természetesen igaz, hogy mondjuk jelen esetben, mondjuk az UFO magazin esetében a 90-es évek közepén, nem szeretnék példányszámot mondani, de valami elképzelhetetlen példányszámokkal jelentek meg. Ez a példányszám majdnem duplája volt, azért mégis valamit, mint napjainkban a legnagyobb példányszámú napilap, ami megjelenik. Nem érjük elő természetesen a celebilággal foglalkozó bórpállapnak nagyságát, de valami iszonyatos példányszám volt. Aztán ahogy múlt az idő, változtam én is, hiszen hogyha az UFO téma körébe, mikor az előbb mondtuk azt, hogy hány országban jártam, azért azt hozzá kell tennem, hogy éppen a nagy példányszám lehetővé tette, hogy ha mondjuk Norvégiában találtak egy 3000 éves olyan sírt, amelyik tele volt valami olyan kövekken, amelyeken ismeretlen rovásírások voltak, akkor biztos, hogy meg tudtam találni annak a módját, hogy 2-3 napon belül, vagy 2 héten belül a helyszínre utazzak és megnézzem. És ebben teljesen mindegy volt, hogy ez Mexikóban történik, Egyiptomban történik, London környékén, vagy az előbb említett Norvégiában.
Tehát ez inspirálta is ez a téma, akkor az utazásokat?
Az utazásokat. De hogyha ennyit utaztam, akkor szinte természetessé vált néhány év múlva, hogy de hát az utazásokkal is kellene foglalkozni egy magazinba, hiszen ott a 2000-es évek elején, és aztán folyamatosan, akkor éppen az utazásnak
hát akkor jött nyílt ki a kapu, igen.
Tudomásul kell venni azt, hogy a rendszerváltásnak azért az első 10 éve az nagyon sok embernek azért felemelkedést hozott. Kinyílt a határ, bárhova lehetett utazni, egy picit többet is kerestek az emberek, bármilyen hihetetlenül hangzik, ma már erre kevésbé emlékeznek. Ez azt jelentette, hogy ha kinyílt a kapu, picivel több pénzem van, kíváncsi voltam.
Igen, de szóval kinyílt a kapu, aztán kicsivel később lett kicsivel több pénze sok embernek, és igen, tehát ezért jött ez a 2000-es években.
És
ez
akkor,
a
bú, igen, és akkor mondtam, hogy hát akkor utazni kell, és ez lett egy új profilja gyakorlatilag az ész kiadónak, de ezáltal az én mentalitásom, vagy az én érdeklődési köröm is egy picit átalakult. Tehát akkor elkezdtünk az utazásokkal foglalkozni, vagy utazási témákkal is foglalkozni, bár hozzá kell tenni, hogy abban az időszakban én annyira kora fiatalságomtól én gyakorlatilag hegymászó voltam, és mondanám, hogy természetjáró. Tehát mondjuk a Magas Tátrának, vagy az Alpoknak alig van olyan csúcsa, amit mondjuk nem másztam volna meg én 30-40 éves koromban. Talán erre majd egy érdekes történetet még el is meséltek. Ez azt jelentette, hogy természetesen a természetjárás felé közeledtem. A természetjárás azt jelenti, hogy a Természetszövetségnek nem csak tagja, hanem az egyik vezetője lettem, ami azt jelentette, hogy nem csak magánemberként, hanem szervezetileg is kellett foglalkoznom a természetjárással, tehát szinte kötöttem hozzá. Természetes volt, tehát akkor a cégnek egy ilyen lapja is lesz.
Majd a borral kicsit később, akkor a csúcsokat ne felejtsük el.
Igen, ezt a történetet még nem meséltem el, pláne nyilvános helyen, de azért a kedves hallgatók azért valószínűleg tudják, hogy Magyarország, ahogy most egy katonai szervezetnek, a NATO-nak a tagja, a rendszerváltás előtt is egy katonai szervezetnek, a Varsói Szerződésnek volt tagja, ahol természetesen a vezető szerepet az akkori Szovjetunió látta el. Magyarország irányába a déli hadsereg csoportfőnökség volt az, amelyik irányított bennünket. És a magyar hadseregnek a feladata az az volt, hogy elsősorban déli irányba, egész pontosan délnyugati irányba kellett megvédeni az országunkat, ez pedig Olaszországot jelenti, de hát, hogyha el akarunk jutni Olaszországba, az át kell kelni az Alpokon. Magyarországnak pedig semmiféle olyan egysége vagy csapata nem volt,
ami erre képes lett volna.
Hegyi vadászok lettek volna, vagy ilyenfajta helyzetre képezték volna ki őket, és éppen ezért a hegymászók között, vagy akik gyakran mentek magas hegyekre, a Honvédelmi Minisztérium kiválogatott néhány embert, akiknek rendszeresen, évente, általában 2 vagy 3 alkalommal ilyen tanfolyamokat szervezett. Hát hol lehetett szervezni? A Magas Tátrába. Tehát az azt jelentette, hogy Szlovákiában, a Magas Tátrába, a szlovák, akkor még csehszlovák hadseregnek az egyik üdülőjébe volt a bázisunk, és akkor ott 2 héten keresztül egy adott katonai vezető irányításával, és természetesen a szlovák hatóság engedélyével másztuk meg a csúcsokat. Ez egy fantasztikus dolog. Akkor azt jópofán vaktuk fel, hiszen ott voltunk a...
Jó, hát állami pénzzel, állami jó pénzzel, helyen, azt csináltuk, külföldön, igen.
Igen, de elvileg nem volt a hadseregnek semmiféle ilyen alakulata, de azért mégis csak kiképzett néhány
ember. Azért szakemberei voltak. A Szlovákia, a Csehszlovákia iránti érdeklődés, szeretet az innen gyökerezik? Mert most egy csomó könyvet kirakhatnánk, itt nem lenne nagy elég a stúdió ez a 22 könyvhez, de abból nagyon sok foglalkozik Szlovákiával. Valamilyen módon, valamilyen aspektusban.
Szlovákiához valóban éppen a természetes és a turizmus miatt volt igen hamar, vagy igen korán kapcsolatom. Ez azt jelenti, hogy mivel a magas hegyeket kedveltem, ez azt jelenti, hogy Magyarországon ugye a Mátra az egyet lent, de azt igazából megmászni elég lehetne, autóton föl lehet menni, aztán kész. Ezzel szemben, ha valaki ilyen irányú érdeklődési vágyát ki akar elégíteni, akkor kénytelen volt a Tátrába menni, máshova egyébként
arra lehetett menni,
alig lehetett menni.
Lett volna más irány is, csak...
Persze. És ezt részben saját magam, illetve az igazság, hogy volt, nem csak volt, van is egy barátom, aki idegsebész is volt, meg magánemberként festő is, és ketten nagyon fiatalon egymásra találtunk, és gyakorlatilag kettesbe jártuk végig ezeknek a túráknak a jelentős részét, hol kettesbe, hol hogy azért a családdal, tehát hogy miatt véletlenül. De egy biztos, hogy a 70-es évek elejétől már gyakorlatilag a Tátrában töltöttem az időm jelentős részét. Megmondom, volt olyan időszak, hogy havonta legalább 2 hétvégémet is kint töltöttem magánemberként. Ez azért predesztinált arra, hogy természetesen közeledtem a természethez, és akkor így alakulhatott, hogy még ilyen csapatba is bekerült.
Amikor a Tátrában az a borzasztó kár történt, utána ott segítettél is, ugye?
Igen, ez azt jelentette, hogy egyébként 2004, ha jól emlékszem, november 20-án történt, ahol én is csak a Magyar Rádióba értesültem, de már a következő napon kint voltam a helyszínen, ahol elszörnyűködve láttam a károkat. Egy nap múlva hazajöttem, a céget, hogy mondjam, olyan helyzetbe hoztam, hogy a főnöktől is függetlenül működjön, és éppen ezért azonnal visszautaztam, és 2 hétig valóban önkéntesként ott dolgoztam. Ott voltak különböző csoportok, akik beosztották, hogy milyen feladatot kell végrehajtanom. Gyakorlatilag fizikai munkát kellett végeznem, hiszen a hegyekről, hegyoldalakról kellett akkor eltávolítani azokat a fákat, vagy fadarabokat, meg törzseket, amelyek az utat elzárták. Nem kezdődött meg akkor sem természetes ezeknek az elszállítása. Már mikor visszafele jöttem, vagy készültem pár hét múlva, akkor volt az, hogy megjelentek finn-norvég különböző eszközök, akiket gyakorlatilag egy 7 vagy 10 nap után éppen az Európai Unió támogatásával vagy segítségével a helyszínre hoztak már, mert a környéken nem volt ilyen típusú eszköz.
Az hány millió fa szenvedte meg ezt
a vihart? 3 millió fáról van szó.
Csak az jutott eszembe, hogy a számmisztika, hogy most Ausztráliával kapcsolatban lehet azt hallani, hogy egy milliárd állat pusztult el, akkor ott több millió fa pusztult el a Tátrában, ugye?
Igen, itt állatról kevés. Azért érdekes az egész történet, hiszen az egész kár az gyakorlatilag 1,5-2 óra alatt keletkezett. És nem elég, hogy 1,5-2 óra alatt, hanem összesen a 900 és az 1200 méter magasság közötti sávban.
Szerintem leborotválta a hegyeket.
Igen,
egy bizonyos magasság.
Egy olyan 10-12 kilométer szélességben, ebben a magasságban vonult végig egy olyan 90 és 120 kilométeres sebességgel száguldó szélvihar, amelyik valóban ledaráltott az egészet. Hozzá kell tenni azért azt is, hogy ezeknek a fáknak, pontosabban óriás fenyőknek azért a nagy része telepített fák voltak. Valaki ma kimegy a Tátrába, és ott meg nagyon sok magas egy, akkor ott elcsodálkozok, hogy milyen gyönyörűek ezek a fenyőfák. És aztán kiderült, hogy ez nem volt eredetileg őshonos a Magas Tátrába. Éppen a magyarok, amikor a múlt század 20-as éveiben végeztek telepítéseket, pont azért, hogy az egészségre még jobb legyen, tehát az emberi egészségre, akár a tüdőre.
Előbb voltak a szállodák, és aztán jöttek a fenyőfák. Majd, hogy nem. Vagy az üdülőhelyek, vagy a...
Kétségtelen, ugyanis jó néhány magyar tüdőgyógyász, vagy tüdőszakorvos nagyon jó felismerte, hogy ez a magasság kiválóan alkalmas arra, hogy a tüdővel összefüggő betegségeket, meg pszichés betegségeket itt lehet kiválóan gyógyítani. De hogy ezt elősegítheti, hogyha ez egy olyan természetes erdőkörnyezetben van, amelyik jó hatással van a szervezetre, és ilyen a fenyőfa például. És ezért fenyőket telepítettek. Igen ám, de a fenyő az elsősorban mély gyökerű. Ezeket a fákat pedig, amiket telepítettek, mivel összesen nem volt szinte csak 1,5 méteres földréteg, hát ebbe tudták csak telepíteni. Mikor ezek felnőttek 20-25 méter magasra, szinte természetes volt, hogy jött egy ilyen szélvihar, a legkönnyebben ki tudta őket csavarni. Ez egy nagyon szörnyű dolog, de sajnos ez így történt. Ezért nem véletlen, bár itt sokan vitatkoztak ezen, hogy amikor ez megtörtént, a mai napig igazából nem telepítettek fákat, hanem hagyták, hogy a természet önmaga
visszavegye.
Önmaga vegye vissza, és olyan fajta fák, olyan fajta növényzet legyen, ami ott meg tud telepedni saját magától.
Jó, a fák után majd jönnek a kövek, jó? A második fél időben a mesélő kövekkel folytatjuk, mert ez a legfrissebb, legújabb kötete Pusztai Sándornak. Ez a nap vendége, egy rövid szünet, és akkor folytatjuk a műsort, az adást.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.